Most van lehetőségük arra, hogy Barabási Albert Lászlónak feltegyék kiszámítható vagy nagyon is kiszámíthatatlan kérdéseiket.
A kérdésem arra vonatkozik, hogy prognosztizálható volt-e az akkori holt világ törvényszerűségeiből, hogy a Földön valamikor kialakul, és a mai elméletek szerint, az evolúciós elmélet szerint véletlenszerűen a Földön az élet, és ha prognosztizálható volt, akkor ennek a valószínűsége ön szerint mekkora? Köszönöm szépen.
Na most... Az egyik... Számomra az egyik legnagyobb probléma ezzel a tematikával kapcsolatban, hogy akkor még nem volt mobiltelefon, tehát nehéz volt adatokat gyűjteni erről a kérdésről. Igazából ez egy nagyon boncolgatott kérdés, amihez én tényleg nem értek. Tehát ennek van egy egész szakterülete, ami túlmutat az én érdeklődési területemen keresztül. Köszönöm.
Az lenne a kérdésem, hogy ha az emberiségnek ennyire követhető a magatartása, akkor ennek úgy gondolom, hogy nagyon nagy a katonapolitikai jelentősége is.
Ugye a házatelmetet, mint az emberi dinamikát, azt nagyon is tudjuk, hogy olyan körökben is használják, amelyeknek a, úgymond a rövidítésük ilyen hárombetűs és kétbetűs jelekkel elemezhetők. A házatelmélet esetében például tudjuk azt, hogy a Saddam Husseinnek az elfogása az házatelméletre épült. Miután több hónapon keresztül próbálták megtalálni a konvencionális módon, és reménytelen volt végül is őt megtalálni, akkor egyszerűen behoztak egy néhány szakembert, aki házatelmélettel foglalkozik, és kiépítettek egy nagyon részletes szociális térképet arról, társadalmi térképet, hogy az ő ismerős családi, baráti köreiben kikit ismer, és ez a térkép volt, amelynek segítségével azonosítottak 4 egyént, térkép szerint, akiknek kellene tudniuk, hogy ő pontosan hol van, mikor az elsőt a 4-ből elfogták, azonnal megtalálták a 20-t.
Van egy nagyon híres, tudományos, fantasztikus regény szaga, ugye Asimovnak a regény szagája az alapítványról, ami gyakorlatilag arra épül, ugye, hogy a társadalmi viselkedést, tehát a társadalom irányát matematikailag meg lehet jósolni. Uh-huh. És a kérdés arra vonatkozik, hogy vajon ennek van realitása?
Ha az Asimovra gondolok, akkor jussunk eszébe, hogy mi volt a feltétele annak, hogy ő tudja jósolni a társadalmi fejlődést. Ahhoz létre kellett neki hozni az alapítványt, amelyik kiküszöbölt minden tudományos fejlődést. Tehát meg kellett tartsa a társadalmon azon a tudományos szinten és azon a technológiai szinten, amelyikben pillanatnyilag volt, ugyanis ő is belátta azt, hogy a tudományos fejlődés mellett reménytelen igazából előre jósolni. De viszont ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az egyik alapvető kérdés az egész tematika számára az, hogy mik a határai a jósolhatóságnak. Amint említettem, az időjárás esetén tudjuk azt, hogy körülbelül 19 napon nehéz túlmenni. Nem azért, mert nem jók az eszközeink, hanem elérjük az úgynevezett kaotikus határt, amikor már a hiba, amit a kezdeti feltételekről összeszedtünk, tehát annak a pontossága, hogy mennyire pontosan tudjuk mérni a hőmérsékletet és a szélmozgást, az annyira megnövekszik, hogy már a jóslás lényegében használhatatlan válik. Az egyik nagy kihívás számunkra az emberi viselkedés esetében az, hogy van-e egy ilyen határ, és esetleg különböző viselkedési normák más határa rendelkeznek. Egyesekre lehet egy óra, másokra lehet, hogy 10 év. Tehát valahol lesz számunkra még egy nagyon fontos szakmai kihívás, hogy léteznek-e ilyen határok, és hogyan tudjuk ezt igazából felfedezni.
Ha mindenkinek lesz telefonja, a hálózatok telítettek lesznek, akkor hogyan lehet telefonálni, ha mindenki egy azon időben akar telefonálni? Például január 1-én 0 órától 3 óráig az én kis mobilom nem működött, mindig kijelzi, hogy jelezte, hogy hálózat telített.
Ez valóban egy ismert dolog. Az igazság az, hogy a mobiltelefonrendszer és a telefonrendszer úgy van megtervezve, hogy a normális hívás szám alatt csak egy bizonyos százaléka a hívásoknak tehát ne menjen át, tehát lényegében nem működjön. És ez egy nagyon jó meghatározott matematikája van, az, hogy az emberi mozgás, az emberi viselkedés nézzük, tulajdonképpen arra a matematikára építünk, amit annak idején, még mielőtt mobiltelefonok lettek volna, mielőtt automatikus kapcsolórendszerek voltak, a dán matematikusok dolgoztak ki annak érdekében, hogy hány kisasszonyra van szükség, aki a hívásokat kapcsolgatja ahhoz, hogy soha se észleljük azt, vagy nagyon kis százalékban észleljük azt, hogy nem tudunk vonalat kapni. És a rendszer nem úgy van tervezve, hogy mindig kapjunk vonalat. a rendszer úgy van tervezve, hogy a hiba, tehát hogy hányszor nem kapunk vonalat, az egy bizonyos pszichológiai határnak alatta legyen. Ez a, például az AT&T esetén Amerikában, a fix vonalak esetén ez 0,003%, tehát hihetetlenül kis számban szabad, van megengedve, hogy elveszítsük a vonalat. A mobiltelefon technológiában ez sokkal magasabb, ez 1-2-3% közül mozog. És az igazi problémák valóban akkor jelennek meg, mikor mindenki egyszerre akar telefonálni. Garantálom, hogy ezt a mobiltársaságok nagyon-nagyon jól tudják az éjféli problémát. Reménytelen megoldani, megmondom miért. Nincs értelme olyan kapacitást építeni, amely minden január 1-i éjféli hívást végül is át tud vinni, mert az év többi részében ebben nincsen szükség erre. Tehát végül is boldog új évet, így kezdődik az esztendő.
Az előadásában az emberi viselkedésnek egy különleges aspektusával foglalkozott, hogy egészen pontosan a nap melyik részén hol vagyunk. Természetesen azon a helyen rengeteg különböző dolgot csinálhatunk, tévét nézünk, ott van rengeteg csatornát, eszünk, iszunk, alszunk. A munkájunkon is rengeteg döntést hozunk, aki olyan helyzetben van. A kérdés az, hogy az előforduláson kívül, amit ugye erősen befolyásol az a két tényező, hogy legtöbb embernek van lakása és munkahelye, és ez ritkán változik. Ezen kívül folynak-e kutatások a tekintetben, hogy milyen más emberi viselkedés prediktálható hasonló bizonyossággal?
Igen, ez egyébként egy fantasztikus ötlet, mert valóban én valamilyen módon nem tértem ki arra, hogy ez bizonyos egy emberi viselkedési norma, amit pontosan tudunk mérni, tehát erre koncentrálunk, de végül is rengeteg más viselkedési norma van, ami bennünket érdekelhet. Meg tudjuk jósolni, hogy mi támadunk az éjszaka? Meg tudjuk jósolni, hogy mikor leszünk szerelmesek és kibe? Tehát valamilyen módon ezek a kérdések teljesen jogosak. Folyik kutatás nem ebben az irányban, de más irányban. A legtöbb kutatás ebben a témában cégeken belül történik. Google, Yahoo és a többi nagy ilyen internet szolgáltató lényegében állandóan foglalkozik azzal, hogy kidolgozol algoritmusokat, amelyben meg tudja jósolni azt, hogy melyek azok a termékek, amelyeket bennünket érdekelnek, annak alapján, hogy merre böngésztünk a világhálón, avagy mivel kapcsolatban e-maileztünk. Ez ennek a kutatásnak a része. A probléma az, hogy az mind titkos. Tehát az algoritmusokat végül is valamilyen módon nem próbálják felfedni, de van a számítógép tudományon belül egy egész közösség, az adatpályázat közössége, aki azzal foglalkozik, hogy erre egyre pontosabb algoritmusokat dolgozzon ki. Magyarországon is óriási sikerek történtek, igaz, egy magyar csapat része volt annak a csapatnak, amelyik megnyerte a Netflix díjat, amely jegyében arra dolgoztak ki, hogy javítsuk meg a jóslási képességünket, hogy megmondjuk azt, hogy mi ezek a filmek, amelyeket fogunk következőben meg szeretnénk nézni, annak függően, mit láttunk a múltban. Tehát rengeteg vetülete van ennek. Legtöbbször, ami történik, az az, hogy ezek a kutatások ilyen majdnem mérnöki szinten történnek, hogy javítsuk egy kicsit a létező technológiát, és nem próbálják ezeket lepublikálni, és rendszeresen végül is a haladást mutatni, kivéve a Netflix versenyt, ahol tényleg muszáj volt mindenkinek mutatni, hogy hogyan érték el azt az eredményt. Ezért, és nagyon sokszor egyszerűen nem tudunk eleget róla, de valahol ez egy sokkal tágabb kör, és rengeteg alkalmazás van valóban.
Hát én gondban vagyok, mert eddig ellettem volna a 42-es számmal Douglas Adams módjára, most a 93 az egy kicsit aggaszt. És közben, amikor hallgattam a többi hozzászólót is, egy fura dolog jutott az eszembe, de mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt év egyik nagy filmsikere, az David Fincher filmje volt, a Közösségi háló. Mert ugye a Facebook nagyjából 7 éve kezdte a karrierjét. Van benne egy mondat, amelyik borzasztóan fontos, és az így szól, hogy ugye kezdetben lopott adatokkal dolgoznak, de azt prognosztizálja Mark Zuckerberg, a Facebook elindítója, hogy hamarosan önként és dalolva szolgáltatják az adatokat. Tehát ha most felidézem a három tényezőt, amelyen ezek a prognózisok múlnak, akkor könnyen elképzelhető, hogy éveken belül ez az adattömeg már nem lesz titkos, sőt önként és dalolva bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. Ettől viszont a prognózisok is megváltozhatnak, hiszen egy közösségi hálóban már más minőségű adatok is felbukkanhatnak. Ha alaposan végig gondolom, egy picit megrémülök. Jól teszed?
Jogos. Itt sok rétege volt ennek a kérdésnek igazából. Tehát tényleg az, hogy mi történik az adatainkkal, és tényleg mennyire nyilvánosak ezek. És valóban itt egy alapvető generációváltás van szerintem. Én még abban a generációban tartozok, aki aggódik az adataink miatt. A fiam viszont 15 éves, ő abban a generációban, aki egyáltalán nem aggódik, aki teljesen megosztja az életét a Facebookon, és teljesen nyíltan él. Az ő példáján keresztül én ma már úgy gondolok erre, hogy mindazt, amit leírok, azt úgy írom le, hogy feltételezem, hogy előbb-utóbb nyilvánossá fog válni. Úgyhogy, és a WikiLeaks ez egy csodálatos példát szolgáltatott erre igazán, ahol az Egyesült Államok legbizalmasabb dokumentuma igazán, hogy hogyan gondolkoznak a világ különböző vezetőiről hirtelen nyilvános dokumentumokká váltak. Ennek rengeteg negatív hatása van, én nem azt mondom, hogy bármilyen módon ez a WikiLeaks egyáltalán bármi jót is csinált, mert tényleg rengeteg kárt okozott nem csak az Egyesült Államoknak, a más államoknak is. Viszont az igazság az, hogy itt tényleg egy nagyon alapvető generációváltás van. A döntéshozók, az az én korosztályom és a nálamnál idősebb korosztály, aki úgy gondolkozik erről, hogy ezt meg kell állítani, és nőfele fiatal korosztály, aki teljesen lazán látja ezt a világot. Na most, meg fogjuk itt tudni változtatni a valóságunkat azáltal, hogy jóslásokat teszünk, igaz-e? Ez valamilyen módon ez a Heisenberg elve, igaz-e? Akkor valamilyen módon... Ez a kutatás tárgya lényegében. Erre még nincsen tiszta válasz. Nyilvánvalóan, hogyha kezdem nézni azt, hogy rólam mit jósol valami rendszer, akkor valamilyen módon befolyásolja azt a viselkedésemet. Lehet, hogy pont azt fogom csinálni, mert azt mondja a rendszer, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogom csinálni. Én úgy gondolom, hogyha egy elég nagy rendszerről van szó, és elég nagy számú jóslás születik, akkor valamilyen módon kiegyenlíti magát, be lehet építeni ezt a rendszerben. De igazából nincsen egy őszinte válasz erre a kérdésre.
Tulajdonképpen, ha predikció jó legyen, vagy hatásos legyen, ahhoz nem hangsúlyozta a professzor, de valószínűleg igaz a feltétel, hogy stabil rendszerekről kell, hogy szó legyen. És az emberi társadalom az nem stabil. Tehát ki gondolta volna hirtelen a nem tudom, gazdasági válságot, vagy nem tudom, az olajár robbanás, és abban a pillanatban mondjuk az emberek mozgása, hiszen amikor kiköltözött városból, aztán hirtelen visszaköltözött, megváltoztak, vagy a fiatalság föléled és másképp viselkedik, tehát azért óvatosan kell a predikcióban gondolkoznunk, mert nem tudja valószínűleg egyenlőre figyelembe venni a hirtelen ugrászó társadalmi változást, hiszen ő egy folyamatos feltételezve vetít előre jelenségeket.
Tehát valóban egy úgynevezett stacionális folyamatot feltételezünk, ami azt mondjuk, hogy tényleg az elmúlt eseményei valamilyen képesek jósolni a jövő eseményeit. De valóban mi történik akkor, hogyha az elmúlt 3 hónap egy olyan diákról szól, aki éppen diplomaosztás előtt van, és a diplomaosztás után teljesen megváltozik az életmódja, elmegy dolgozni, vagy hazamegy, és így tovább. Ez valóban benne van, és ez az a 7%. Tehát ez, amikor tényleg olyan változások történnek az életünkben valahol, hogy azt nehéz előre látni. De ami az érdekes az, hogy ilyen ugrásszerű változások léteznek az életben, de akkor beállunk egy újabb ritmusban, amelyik újra jósolhatóvá válik. Tehát a kérdés az, hogy akkor mi a mértéke ennek, tehát hogy milyen százalékban befolyásol az életünket ez. És az igazság az, hogy legtöbb egyének az élete éveken keresztül ugyanabban a mederbe folyik. És akkor van egy ugrásszerű változás, egy költözés, egy munkahelyváltozás, egy nősülés, egy válás, ami jelentősen megváltoztatja. És utána rövidesen, bár úgy tűnik, hogy ez egy hosszú időszak az egyén számára, beáll egy újabb egyensúlyi állapot, amelyben szintén jósolhatóvá válik. És pontosan ezért ez valahol be van téve ebben a 7%-ban, hogy nem tökéletesek ezek a jóslások, mert ilyeneket majdnem reménytelen előre látni a mai állás szerint.
Fizikusként az emberek mozgásának a bejóslásáról beszélt most, hogy egyik helyen vagy másik helyen tartózkodik-e valaki, és milyen valószínűséggel. Ugyanakkor a szociálpszichológia foglalkozik az emberi magatartásnak, tulajdonképpen a minőségi aspektusaival, tehát egy bizonyos helyen mit teszünk, vagy akár mondjuk társaságban éppen kibékülünk valakivel, összeveszünk, konfliktus generálunk, vagy éppen hát meg kibékülünk valakivel, hogy hol húznám meg a szociálpszichológia és a, hát ennek az új tudománynak a határát.
Ez egy jogos kérdés, ugyanis én motivációról egyáltalán nem beszéltem, igaz? Tehát mi csak azt nézzük, ami az adatokban megjelenik. Tehát számunkra egyelőre az egyén az egy valamilyen módon egy fekete doboz, ami valamiért tesz valamit, és próbáljuk a viselkedési domában megtalálni azokat, amelyek tényleg elég rekurensek és elég korreláltak ahhoz, hogy jósolhatóvá válják. Az a tény, hogy én tegyük fel, teljesen 100%-osan jósolható vagyok, hogy mindig ugyanakkor megyek munkába, ugyanakkor megyek haza és így tovább. Abban lehet, hogy közben hegyeket mozgatok a munkahelyemen, igaz? Tehát lehet, hogy megváltoztatom a világot, és olyan döntéseket hozok, amik alapvetően következményei vannak. ezeket az adatsoraink nem írják le. Arra, hogy, hogy ilyen kérdéseket kezdünk tanulmányozni, az szükséges, hogy kidolgozzuk az adatgyűjtési módszereket, amelyben nem egy, három vagy tíz ember számára, hanem több millió ember számára ilyen típusú információt össze tudjuk dölteni. Ameddig ez megszületik, addig csak is a szociálpszichológiára tudunk hagyatkozni, hogy ilyen szempontból irányítson bennünket.
Reklámszakma képviselői nem dörömbölnek el az önök ajtaján, hiszen tudom, 93%-os biztonsággal tudom, hogy emberünk jövő csütörtökön Párizsban fog tartózkodni, és azt is tudom, hogy általában milyen üzletekben és mennyiért vásárol, akkor miért is ne küldjek a telefonjára egy célzott reklámüzenetet?
Ez teljesen jogos, egyébként az egyik legfontosabb alkalmazása az emberi jóslhatóságnak az az, hogy próbáljuk valamilyen módon a reklámot elérni. Ez az, amit a Google csinál lényegében az online világon belül. Ahhoz, hogy ezt a valós térben lehessen csinálni, ennek megvannak a lehetőségei, igaz, hogy megszületik manapság a mozgó reklámok, amelyekkel nyugodtan ki lehet cserélni. A reggel 7-kor más reklám fut, mint este 7-kor, igaz, annak fényében, hogy kijön oda. És ezt lehetne elvileg jósolni. Miért nem tesszük? Mert még nincsen a kezünkben az adat, amelynek segítségével ezt lehetne csinálni. Elvileg, és szerintem egyes városokban történt erre próbálkozás, a mobil szolgáltatóknak kezében van olyan információ, amelynek segítségével meg tudnák mondani azt, hogy reggel 7-kor, a Tűzoltó utcában milyen életkor mozog. Este 7-kor milyen életkorú emberek mozognak, és ennek megfelelően lehetne a reklámokat állítani. Erre tartunk, tehát erre vannak már próbálkozások. Még nem született meg úgymond az a társadalmi konszenzus, ami lehetővé tenni, hogy ezeket az adatokat ilyen mértékben lehessen használni erre a célra. De kétségtelen, hogy a gazdasági nyomás elég erős abban az irányban, hogy ez meg fog születni.